Hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk ma este Istennek igéje, hogyan megvan írva Márk evangéliumának 4. fejezetében a következőképpen. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogyan éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok belecsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szólt hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, és ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Miért nincsen hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A pár héttel ezelőtt az egyik igehirdető azt mondta, hogy a csoda az nem átadható, csak az a történet, ahogyan átéljük a csodát, ahogy átéltük, átéltem. Nem adhatjuk át a csodát magát, mert azt meg kell tapasztalni, de azt elmondhatjuk, hogy hogyan éljük meg. Mert a csoda az mindig egy valamilyen megmagyarázhatatlan, különleges esemény, cselekmény, és nem csak azon múlik, hogy ez a csoda hogy zajlódik le. Mondjuk egy hirtelen vihar megáll, ami eléggé meglepő, vagy valami furcsa természeti jelenség történik, hanem sokkal fontosabb ennél, a cselekménynél, a csoda történésénél maga az, hogy aki ezt látja, aki ennek részese, aki valamilyen módon ebbe bepillantást nyerhet, ő hogyan viszonyul hozzá. Amikor a teológiára jártam, akkor egy dogmatika professzor mondta azt, hogy a csodának legalább ugyanakkor a szerepe van, tehát a csoda felfogásában, nem csak magának a csodának, hogy elég nagyot durran-e, hanem annak is szerepe van, aki ezt látja. És azt mondta, hogy ha valaki nem nyitott arra, hogy csodát lásson, nem nyitott arra, hogy elhiggye, hogy vannak még csodák, azt mondta, hogy azoknak akár végig a Rádai utca párkányain a langyalok lóbálhatnák a lábukat, és integethetnének a járókelőknek, akkor is úgy interpretálnák, hogy galambok ülnek az ereszek alatt. És ez engem nagyon megfogott, és újra előjön, amikor a csodáról gondolkozom, hogy vajon vannak-e még csodák, és hogy talán az, hogy úgy érezzük, hogy olyan csodaszegény világban élünk, talán pont nem abból fakad-e, hogy nem akarjuk észrevenni. Mert azért egy jó pár évtizede, vagy már talán évszázadokban is mérhetjük azt a korszakot, amikor egyszerűen megmagyarázzuk a csodákat. Próbálunk valami racionális magyarázatot keresni rá, és kiábrándítani magunkat és a világot, sőt, nagyon sokszor nevetségessé is akarjuk tenni, és tesszük azokat is, akik a csodában hisznek. Emlékszem egy ismerősöm, akinek volt egy problémája arcüregével volt, vagy nagyon súlyos gond, és nagyon sokáig nem jöttek rá, hogy mi a baja, majd aztán rájöttek, aránylag komoly volt a műtét, és meggyógyult. Én ezt úgy éltem meg, hogy ez egy csoda volt. Hívő is volt az asszony, és emlékszem, amikor magyaráztam a nem hívő orvos rokonomnak, hogy hát ez milyen fantasztikus, hogy több hónapi szenvedés után meggyógyult, és ez milyen jó, akkor ő a maga racionális orvos módján elmagyarázta, hogy ez aránylag még a rutin műtétek közé tartozik, ami ebben az asszonnyal megesett. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy ahogy ő ezt magyarázta meg, amilyen lelkesedéssel ő is előadta az ő verzióját, hogy valahol itt így nincs mit mondani. De akárha csak azt nézzük az elmúlt időszakban, maguk a bibliakutatók tettek azért, hogy így csodátlanítjuk a világot, és magát a Szentírást is. Volt egy ilyen irányzat, amit Biblia kritikának hívnak, ez nem azonos az, ami a maga a Biblia egészét megkritizálja, megkérdőjelezi, hanem ez egy olyan irányzat volt, hogy az, ami inkább ilyen mítosz, meg egy kicsit olyan bizonytalanzokat fejtsük le. És akkor hoztak megoldásokat, hogy ja, hát a manna az egy létező növény, ekkora bogyós, és akkor hát az potyog, az ma is ismerjük, be tudjuk határozni, hogy milyen növény, és hát ebben nincsen semmi csoda, most is van, ehető, stb. És valahogy én azt gondolom, hogy igen, ez úgy lehet, hogy tök jó, hogy megtaláljuk ezt a növényt, de ha a Bibliát jobban nézzük, hogy mindig annyi bogyó volt, amennyi elég volt, és hogyha jött a szombat, akkor azon az estén kétszer annyi bogyó esett, hogy be tudjanak raktározni. És hogyha fölöslegesen raktak el, akkor az a bogyó az megkukacosodott, akkor én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor most találunk egy magyarázatot, hogy a manna van egy ilyen növény, aztán az volt, vagy szeretik azt mondani, hogy hát igen, a Vöröstengernél, mikor szétjött ugye a vízfal, akkor éppen jött egy olyan szél. De miért akkor, és miért pont úgy? Tehát ha azt mondjuk, hogy jó, vannak bizonyos természettudományos magyarázatok, akkor meg felteszem a kérdést, hogy miért pont akkor, és miért pont úgy, és miért volt ez az Isten népének a javára, vagy annak az adott embernek a gyógyulására. Tehát lehet, hogy vannak racionális magyarázatok mögöttük, de valójában az, hogy az akkor történt és úgy történt, azt nyugodtan fel lehet úgy fogni, hogy az Isten a természettörvényeit, az orvostudományt, bármit fel tud ahhoz használni, hogy cselekedjen, hogy ott legyen, hogy megmutassa a hatalmát. És igazából a csoda, majd ahogyan az igehirdetésben, vagy majd később még kifejtem, az nem azon a lényegen van, hogy most ezt mennyire tudom megmagyarázni, vagy mennyire nem, hanem hogy abban hol van jelen Isten, hol cselekszik az Isten. És ez a másik véglet, ami a mai világunkat sajnos megfertőzi és gondot okoz, hogy valahol meg az emberek vágynak a misztikára, és vágynak a hókusz-pókuszra. Ez a másik véglet. Gondolom, feltűnt, hogy vannak különböző téviadókon, hál' Istennek nem tudom én ezeket fogni, de múltkor a nagybátyám így előadott, nem tudom melyik adón, ilyen önjelölt csodadoktorok. És ez azért vicces, mert ő is orvos lévén elmagyarázta, hogy milyen iszonyatos nagy baromságot mondanak, de pont azért, mert olyan misztikus köntösbe rakják, meg elhitetik, hogy van hókusz-pókusz, meg csoda. Valahogy van az emberben egy vágy, hogy történjen valami különleges, valami olyan, ami megmagyarázhatatlan, mert vágyunk erre. És az a baj, hogyha az egyik oldalon megfosztjuk magunkat attól, hogy rácsodálkozzunk Isten cselekvő akaratára, akkor valahol ennek a hiánynak a pótlásaként a másik oldalon gyártunk magunknak ilyeneket. Kitalálunk ilyeneket. Ha más nem, akkor hatalmas a fantáziánk, gyártunk olyan regényeket, tudományos fantasztikustól kezdve, akár az UFO irodalom szerintem az ebből táplálkozik, hogy valami csoda történjen. Mert a csodára szükségünk van, mert valahogy erre a megtapasztalásra, hogy nem csak mi vagyunk a Földön, nem csak mi cselekszünk, vagy nem cselekszünk, hanem valahol mindenki érzi, hogy valahol Istennek cselekednie kell az életünkben. Mikor Márk evangéliumát olvassuk, és az elmúlt hetekre visszatekintünk, akkor Jézus Krisztus személye, az, hogy ő mi mindennel foglalkozott, különböző módon került elénk, úgy, mint tanító, úgy, mint gyógyító, és ebben a történetben most, mint csodatévő, mint aki csodát cselekszik. Ilyen módon járjuk körbe Jézus személyét. Mert hogy talán ez az egyik legfontosabb jellemzője, amire úgy vágyunk, hogy tegyen csodát. Biztos ismeritek azt a hozzáállást, azt az attitűdöt, hogy Uram, ha vagy, akkor most tégy csodát. Én nem hiszek benned, de most tégy csodát, ugyan egy tételt se tanultam meg, de ha most ezt a csodát meghozod, hogy én most a semmiből fogom tudni, akkor talán elgondolkozom, hogy létezel. Uram, tégy csodát, hogy mit tudom én, nem készültem, vagy nem tettem semmit az ügy érdekébe, de most bizonyíts be, hogy vagy. Emlékszem, egyszer nagyon régen egy egyetemi gyülekezetés tag azt mondta, hogy nagyon félt a falu szélén lévő kutyától. Egy nagyon vérmes ebb volt, És mindig az volt az érzés, hogy előbb-utóbb átugorja azt a kerítést, ami mellettől neki el kell menni, és mondta, hogy mindig nagyon félt, és biztos ismeritek, sok faluban van, hogy a falu végén van egy kereszt, hogy na, körülbelül itt volt valaha a vége, és ott úgy volt, hogy a kereszt körül volt ez a kerítés, és ott lakott ez a vadkutya. És mondta, hogy mindig elment előtte, és egyszer jött neki egy gondolat, nem is tudja, hogy honnan, hogy azt mondta, hogy meglátta a keresztet, és azt mondta, uram, ha te létezel, hallgattasd el a kutyát. És a kutya, aki majd szép pattant az ugatástól, meg ugye jellemző volt rá, elhallgatott. És mondta, hogy ő maga is megdöbbent, és megrémült attól, hogy most akkor mi történt. Akkor az ő imádsága meghallgattatott. És mondta, hogy nem akart vele foglalkozni, de aztán másnap is, harmadnap is a kutya mindenkit ugatott, csak őt soha nem ugatta meg. És azt mondta, hogy elkezdett gondolkozni, hogy akkor tényleg van Isten. Aztán a történet még hosszan folytatódik, de ez sokszor eszembe jut, amikor csodáról van szó, hogy igen, Isten cselekszik, és néha meg nagyon meglepődünk, amikor tényleg cselekszik. Várjuk a csodát, és megérkezik a csoda, és akkor azt mondjuk, hogy á, nem, ez nem is úgy történt, nem is úgy van. Mert hogy a csoda az bennünk is lezajlódik. Miközben a csodához tekintét társítunk, hogy aki cselekszi, az tekintéllyel bír, de valójában nélkülünk a csoda nem jön létre. És ha Jézusra gondolunk, mint csodatévőre, akkor talán Jézus számára ez lehetett a legnagyobb kísértés, hogy ezt várták el tőle, hogy így cselekedjen. Ahogyan ez a fiú is elvárta, hogy hallgattasd el a kutyát, ahogyan mi is elvárjuk, hogy gyógyítson meg minket, ahogy elvárjuk, hogy akkor kapjunk égi jelet, hogy ki lesz majd a párunk az életben, vagy ahogy égi jelet várunk, hogy majd akkor mi lesz a munkánk, és még ezt hosszan sorolhatnánk. Mert olyan könnyű Jézust ebbe a szerepbe hozni, és olyan sokan megpróbálták Jézust ebbe a szerepbe hozni. Gondoljunk csak rögtön az elején a megkísértés történetésben, Márk evangéliumában nincsen olyan részletesen leírva, de a másik két evangéliumból tudjuk, hogy a sátán avval is megkísérti őt, hogy ugorj le a templom széléről, és nem lesz semmi bajod. Valószínűleg nem is lett volna semmi bajod, de ez egy öncélú, értelmetlen csoda lett volna. Egy olyan, ami semmennyire nem viszi előre Jézus Krisztus evangéliumának ügyét, nem viszi előre azt, hogy az ember és az Isten kapcsolata rendeződjön, ez pusztán arra lett volna jó, hogy az emberek szemét elkápráztassa, hogy akkor háromnapos főcím legyen, hogy akkor valaki leugrott onnan, és nem lett semmi baja. És Jézus ezt látja, és Jézus minden egyes olyan esetet, amikor ilyen szerepbe akarják őt kényszeríteni, hogy hamis csodatévő legyen, amikor nem arról van szó, hogy az atyára mutasson azt, amit ő tesz vagy cselekszik, hanem arról szól, hogy ő kitűnjön, hogy ő beszédtéma legyen, hogy legyen az embereknek mind csodálkozni és mind pletykálkodni. A minden ilyen szerepet visszautasít. Ahogyan a lekcióban is olvastuk, hogy amikor jönnek hozzá a farizeusok és a szadduceusok, hogy jelt kívánnak. Ez a jel, ez ugyanaz a szó, amit nagyon sokszor a csodával is szoktak lefordítani, olyan jel, amikor egyértelmű, hogy itt Isten cselekszik. Egy olyan jelet várnak a szadduceusok és farizeusok Jézustól, amiből mondjuk igazolva látják azt, hogy ő tényleg az Atya Isten tekintélyével az, aki az ami. Hogy ő azért cselekszik úgy. És Jézus azt mondja, hogy engem nem lehet csodákra kényszeríteni. Ha nektek nem elég mindazt, amit eddig tanítottam nektek, ha eddig nem elég nektek az, ahogyan gyógyítottam, akkor ez sem lesz elég. És ezért hangsúlyoztam is az elején, hogy ez a befogadókon is múlik. Tanárként találkoztam nem egyszer avval az attitűddel, hogy így beül a diák az órára, néha kérdez is, de úgy érzed, hogy gyakorlatilag ez a kérdés arról szól, hogy húzzuk el az időt, hogy hozzuk ki a sodrából, meg hogy úgy az egészet, hogy tereljük ezt az egészet. És akkor az ember úgy érzés, hogy szoktam mondani, figyelj, szívesen válaszolnék, ha tudnám, hogy tényleg érdekel a válasz. De így semmi értelme ennek a beszélgetésnek. És valójában Jézus most ugyanezt mondja a farizeusoknak és a szadduceusoknak, hogy hogy tök értelmetlen nektek jelt adni, mert hogy ez igazából csak mesterkedés, hogy csőbe húzzatok meg, hogy igazából nem erre vagytok kíváncsiak, ti valami másra vagytok kíváncsiak. Ti már nem először próbálkoztok azzal, hogy engem kifigurázzatok, vagy találjatok rajtam valami fogást, amivel megvádolhattok. Mert ti nem arra a jelre vagytok kíváncsiak, hogy engem az atya küldött, hanem hogy magatokat igazoljátok. És azt mondja, hogy azért van egy jel, ha egy kicsit elgondolkoznátok, Jónás jele. Egy bibliai jel, ami teljesen egyértelműen Jézusra utal. Ugye Jónás az engedetlen proféta, amikor azt mondja neki az Úr, hogy menjék keletre a szárazföld felé Ninivébe, akkor ő elindul nyugatra, aztán tengerre száll, és ismerős a történet, hajótörés, beesik a vízbe, aztán 3 napig ott van a Cet, vagy a Bálna, vagy valami hatalmas nagy hal gyomrában. És persze lehet ezen gondolkozni, hogy bírta ki, meg a gyomorned, meg egyebek, de nem ez a lényeg, hanem hogy 3. napra kiköpi. És így aztán Jónás be tudja teljesíteni mindaz, ami az ő feladata. És Jézus azt mondja, hogy ez az a jel, ami rám utal, ez a legnagyobb csoda, ami velem majd megtörténik, az, hogy én feltámadok. Hogy az, ami egyértelműen halálnak bizonyítható, hogyha valakit lenyel egy hal, az, ahonnan nincsen visszaút, és ahonnan nincsen visszaút, az ugyanez az ő számára a sír. Azt mondja, hogy onnan én 3. napra feltámadok. Ez lesz a jel. És a farizeusoknak, akik aztán tényleg ismerték az írást, azoknak ezt érteniük kellett volna. Az más kérdés, hogy meg akarták-e érteni. Ezért is hangsúlyoztam az elején, hogy a csoda onnantól kezdődik, hogy én meg akarom-e érteni. Hogy én nyitott vagyok-e. Hogy az a tudás, ami bennem van, ami által megérthetem a csodát, hogy itt Isten cselekszik, az tényleg jól használom-e fel. És itt a farizeusoknak megmondta Jézus, hogy ti nézitek a jeleket, meg egész jók vagytok ebben, hiszen még abban is, tehát nem csak írástudók voltak, hanem művelt emberek, hogy akkor most az időjárás hogy valakul, stb. Tehát húz egy párhuzamot, hanem azt mondja, hogy nem tudok mást mondani, nem tudok nagyobb csodát, jelet adni, mint csak az, hogy fel fogok támadni, hogy a halál engem nem tarthat fogva. És aztán elment. Ezt mindig csodáltam Jézusban, és ha valami nagy célt kitűzök magam elé az ő követésével kapcsolatban, hogy nem magyarázza túl a dolgokat. Elmondta, ennyi. Nem kezdi el magyarázni, visszakérdezni, hogy értitek-e, meg magyarázkodni. Elmondta, nincs más jel, csak Jónás jele. Azt ott hagyta őket. És nagyon sokszor igazából ez a csodának a lényege, hogy nem szorul további magyarázatra. Hogy nem kell ezt még precízebben elmagyarázni, hanem csak át kell élni, el kell fogadni, hogy ott van. És még egy nagy tanulsága van ennek a történetnek, hogy Jézus abszolút nem kényszeríthető csodára. Bármennyire mind a mai napig akarunk tőle így jeleket, amit így előbb felsoroltam, és talán mi is beleesünk ebbe a hibába, hogy Uram, csak most mutasd meg a jelenlétedet, csak most az egyszer, igaz, már ez már 15. de azért most az egyszer. Már. Nem kényszeríthetjük csodára, mert hogy ez az ő szuverén hatalma, hogy ő mennyiben és hogy mutatja meg magát a mi életünkben, a mindennapokban, hogyan mutatja meg az ő hatalmát. És még egy fontos dolog van, hogy a csodának mindig van célja, ami előre visz, ami megváltoztatja az életünket, vagy valami többet ad, mint amennyit a csoda nélkül megérthetnénk. Csak azért, hogy csoda legyen, annak nincs értelme. És amikor a farizeusok oda mennek, akkor érzi ezt a zártságot a farizeusokban, hogy ha én most tennék is nektek csodát, akkor sem változna az életetek. Ha én most cselekednék valami nagyot, akkor is elkezdenétek racionálisan boncolgatni és magyarázni, vagy szaladnátok és feljelentenétek. Mert a csoda az mindig akkor ér célhoz, hogyha az életünkben változik valami. Nagyon sok csodatörténet van az evangéliumokban, Márk evangéliumában is, és nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani. Én azt a csoportosítást emelném ki, amelyik három nagy csoportba rakja. Az egyik a gyógyítási csodák, ebből nem is olyan rég hallottunk egy történetet. Ugye ez mindig mindenkinek egy nagy csoda, ez az, amikor így átéljük azt, hogy valami történt. Hiszen mindannyian voltunk betegek, ki milyen súlyosság van, tehát végül is átéltük azt, hogy milyen rossz érzés, amikor rosszul vagyunk, még akár csak egy mezei influenza. Vagy emlékszem, amikor még nagyon picik voltak a gyerekek, körülbelül 2 hónapos korig van egy ilyen állapot, hogy hasfájós. Na hát úgy tudnak sírni, hogy az valami őrület. És mondta a védőnő, hogy a magyarázat az, hogy egyszerűen akkor ott az a csecsemő nem tudja elképzelni, hogy milyen, ha nem fáj a hasa. Mert még nincsen időfogalma, még nincsen tapasztalata. És ahogyan nőnek a gyerekek, egyre hamarabb megnyugtathatóak, mert van viszonyítási pontjuk, hogy milyen, amikor nem fáj, mi az, amikor minden rendben van. Tehát ez az élmény, ez mindenkinek megvan, és az más kérdés, hogy ki minek tulajdonítja a gyógyulását, de meg vagyok győződve arról, hogy minden gyógyulás egy csoda. Az egyik rendelőben láttam egy olyan kiírást, hogy Isten gyógyít, mi csak rendelünk. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon nagy igazság van, és úgy gondoltam, hogy ebben az orvosban meg hatalmas nagy alázat, hogyha ezt kimerte írni és kirakni. Másik az ajándékozási csoda, amiről majd lesz szó a fél év során, amikor valamit ad Jézus, amikor szinte kézzel fogható. Itt úgy erre az 5000 ember megvendégelésére is lehet gondolni, amikor gyakorlatilag elég reménytelen mondjuk 5 kenyérből több ezer embertől jól lakatni. És vannak azok a csodák, amiről ma lesz szó, ez a természet feletti csodák, mármint úgy értve a természet feletti, hogy a természet törvényei feletti csodák. Amikor Jézus akár a vízen jár, az nem egy reális történet, és elég nehéz ezt megmagyarázni, vagy ebben az esetben, amikor a vihart lecsendesíti. Lehet erre megint mondani azt, hogy hát pont elállt a vihar, na bum, hát most éppen akkor történt. Lehet ezt racionalizálni. De ez a történet még sokkal többet mond el, mint azt, hogy itt most valami véletlen egybeesés lenne, hogy ezt mondjuk könnyen lehetne magyarázni. Ez azt mondja el, hogy Jézus a teremtés ura. Jobb könyvében olvasunk egy elég hosszú dialógust, amiben Jobbot rendesen kioktatja az Úristen a teremtés rendjéről. Érdemes elolvasni. Általában el szoktunk erről a történetről feledkezni, mert általában csak a Mózes egyből a két teremtés történetet vesszük, de itt egészen részletesen leírja Jobbnak Isten, hogy mi minden teremtett, és mi minden felett van hatalma. És igazából itt a jel, az, hogy Isten cselekszik, az, hogy a teremtett világon, az olyan erőkön, amiken jó esetben nincsen hatalmunk, a felett is ő rendelkezik. Fel kell, és azt mondja a viharnak, hogy csend. És akkor csend. És akkor nem mozdul semmi. És ezt a tanítványok nagyon is értették. És az az igazság, hogy mi nekünk is nagyon értenünk kellene, hogy bár meg vagyunk győződve, hogy nagyon sok minden felett átvettük a hatalmat, hogy tudunk esőt csinálni, meg esőt elállítani. De milyen áron? Mit okozunk ebben a természetben? Tudunk hegyeket elmozdítani, aztán mi lesz a vége? Tudunk gátakat építeni, aztán ha átszakad, mi lesz a vége? Tudunk a természet felett zsonglőrködni, de mi lesz ennek a vége? Nem csak a természeti csapások és katasztrófák, hanem az a hamis tudat, hogy mi istenekké válunk. És itt Jézus a szavával minket is helyre tesz, hogy amikor ő mondja azt a viharnak, hogy csend, akkor van csend. Amikor ő mondja a szélnek, hogy állj el, akkor áll el a szél. Hogy érezzük és megtapasztaljuk azt, hogy mi gyakorlatilag a teremtett világnak ugyanúgy csak egy részesei vagyunk, és egy pontja vagyunk, mint ahogy a természeti erők és jelenségek. És azt ott akkor, abban a ladikban a halászok nagyon is tudták. Valószínűleg nem ez volt az első vihar, amit megéltek, meg átéltek. De ez volt az első olyan megtapasztalás, hogy gyakorlatilag nem kell félniük. Mert hogyha az Istenben bíznak, akkor bármilyen ingatag is az a hajó, amiben ülnek, ott mégis megtartatnak. És ezt lehet átvitt értelemben is venni. Hogy vajon kipróbáltuk-e az életünk viharaiban azt mondani Jézusnak, hogy mondd a viharnak, hogy csend. Mondd a családomnak, hogy csend. Mondd a környezetemnek, hogy csend. Kimerjük-e próbálni azt, hogy mindenen van hatalma. De nem úgy, ahogy eddig említettem, hogy na bizonyítsd be, és akkor majd hiszek, hanem fordítva. Azzal az alázattal, avval a rémülettel, ahogy a tanítványok is oda mennek. Amikor tényleg bennünk van az a rémület, hogy gyakorlatilag mi semmik vagyunk, mi elveszünk nélküle az ő hatalma nélkül. Mert van egy fontos adalék, amit tudni kell, hogy az ókori világban, az ókori gondolkodásban a tenger az egyfajta ilyen rosszaknak a gyűjtőhelye, tehát hogy ott mindenféle szörnyek is laknak, meg egy ilyen misztikus hely. És nem csak arról szólt az ő olvasatukban, hogy a természet erői felett győzedelmeskedik Jézus, hanem arról szól, hogy mindaz, ami ránk törhet, ami félelmetes, ami megmagyarázhatatlan, ami misztikusan ijegységbe ejt minket, a felett is, a megfoghatatlan, bizonytalan félelmeink felett is tud győzedelmeskedni Jézus. És arra is azt tudja mondani, hogy csend. És ez az, ami ennek a történetnek számomra az egyik legnagyobb üzenete, hogy tényleg Istennek olyan hatalma van, hogy mindaz, ami minket megijeszthet, ami félelemben tarthat, azt is meg tudja szelídíteni, és számunkra elfogadhatóvá tenni. Nagy félelem fogta el őket, olvassuk az evangéliumban, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik nekik? Benne van a kérdésben a felismerés, hogy ilyenre csak Istentől jövő hatalommal képes bárki. Hogy itt Isten cselekedett, mert a csodának ez a lényege, hogy Isten cselekszik, Isten beavatkozik, és azért, hogy az ő dicsősége még nyilvánvalóbbá váljon. Hogy ő volt ott, ő volt az, aki ott és akkor valamit megoldott nekünk. És nem azért, hogy 3 napig beszédtéma legyen, és azt mondjuk, hogy igen, történt valami, aztán történik valami új újdonság, és akkor tovább lépünk. Hanem azért, hogy ez a csoda beépüljön az életünkbe, az értékrendszerünkbe, a gondolkodásunkban. És adott esetben, amikor újra vihar van, akkor merjük azt mondani, hogy Urunk, mi tudjuk, hogy Te le tudod csendesíteni. Te tudsz nekünk segíteni. Te tudsz uralkodni a mi életünköd. Mert sokkal több ez, mint sem, hogy a viharon tud uralkodni. Hanem a legnagyobb csoda, amit elérhetünk, hogy a mi egész életünkön, gondolkodásunkon, mindenen uralkodjon az Isten. Ez a legnagyobb csoda, amit megtapasztalhatunk az életünkben, hogyha nem mi akarunk cselekedni, ha nem mi akarjuk megmenteni az életünket, hanem engedjük annak, aki megmentheti, engedjünk annak az egyetlen egy személynek, Jézus Krisztusnak, aki ezt meg tudja cselekedni. Nem véletlenül mondta, hogy Jónás jele az egyetlen jel, hogy Jónás csodája az egyetlen csoda. Mert hogyha semmi más nem tudnánk az evangéliumokból Jézusról, mint sem az, hogy meghalt és feltámadott, az bőven elég lenne ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Ezt kívánom, hogy ezt a legnagyobb csodát értsük meg, és tudjunk hálásak lenni Istennek ezért a csodáért, hogy ő meghalt és feltámadott értünk. Amen.